Életem. 1974. Utazom anyámhoz, zsebemben a szerkesztőség levele. Kérnek, írjak önéletrajzot a karácsonyi számba. Most éppen eredetemhöz érkezem. Ahogy szoktam, körüljárom a rozoga házat, megszimatolok mindent. Megrugdosom, forgatom a sok lomot, nézegetem a kamra gerendán a csorba és üres fecskefészket. Ilyen a ház is. Anyám a faluban él, már védettebben. Fölmegyek a padlásra is, vizsgálom a korhat koszorú gerendát, bírja-e még. Egyszer majd kifordulnak a sárfalak a tető alól, s lerogyik minden. Már leselkedik a természet a réseken át. Zöld húzat, az örökké valóság lelke dúdol halkan. De most nem fáj semmi. Bölcsebb lettem. Kívül süt a szeptemberi szép nap. Irkával, tollal ülök a diófa alá. Születésem napját nem tudom. Míg itthon éltem, július 14-ét mondtam, így tudtam anyámtól. Később anyakönyvi kivonat kellett, és ez ámulatomra 17-ét jegyezte. Papír szerint 1925. július 17-én születtem, Felsőiszkázon, Veszprém megyében. Születésemkor aratás volt, szent munka. Éjszakák, nappalok egybeestek, az én dátumom pedig elveszhetett a sok tennivaló közt. Mégis ha a Bastille börtönt 14-én döntötték le, illet volna ezen a napon születnem. Anyám a kamrát, padlást csározta, sikálta az új gabonának, hordta a magasba a nehéz agyagot, kínlódta magát át a gerendákon. Úgy elfáradt, hogy szerinte a szüléshez nem maradt ereje. Vállam is igen széles volt, ezért jöttem nehezen világra. Sok vért vesztett. S ha nincs a jó bába néni, már akkor meghalunk. Kínjáért hálaképpen jó gyerek voltam, még lábra nem álltam. Később annyira csintalan, s féktelen, hogy naponta nevezett az Isten ostorának. Bölcsős koromban csak egy Ihász Ilona nevű lánytól kellett félnünk. Szájával titokban arcomra járt, szívta kékre, pirosra, még a foganyomát is rajtam hagyta. Anyám szerint szerelemből. Anyámat, a 17 éves Vas Erzsébetet héje gyorsasággal ragadta magához apám, a 34 éves Nagy Béla. Mindkettő túlságosan érzékeny lévén szinte naponta civakodtak. A korkülönbség, tán a kölcsönös féltékenység, meg a gazdálkodás rossz menete is oka volt a veszekedésnek. A gazdasági válság előtt apám bankhitelre 5 holdat vett a meglevő 10-hez a dobra került aponyi földekből. Később ezt a határrészt bánomtagnak nevezték. 1945-ig nem tudtunk törleszteni, még a kamatokat is gyötrelem árán fizettük. De Szacsi, mérgében így nevezte apám anyámat. Szamarat akart mondani, de Csacsivá szelídítette. Szitkai teteje ez volt. A Krisztusát a pofádnak! Teljes barna, szikár, sasorrú, mindig lapos hasú, jóivú férfi volt, csak nagy ritkán részeg. Jártában szikrázó sarkú, és mindig hirtelen természetű. Csak ritkán voltak kedvesek egymáshoz. Egyetlen egyszer láttam, egymás kezét fogva mennek haza a mezőről, míg én cirokhegedűvel követem őket. A zsandár zsebkendő a hátul gombolósból kilátszó gyereking, csücske. Zsandár zsebkendős koromból tüneményképeket jegyzek. Anyám kis csikó csengő mellett félköröket ír egy vászoncsíkra, rajzol erre kést, villát, keresztbe, s reszelőt, mozsarat, és kivarja dísznek az edények alá. Lánykorában varni és szabni tanult pápán, ruháinkat is ő varrogatta. Karácsonyfára a szarvasokat ő mintázta tésztából, szemük helyére borsot nyomott. Ír nekem lovat is egy örökölt palatáblára. Apám hólapátot farag nyírből, nyárból a nagy tér idején 29-ben. Reggel a tetőn kellett kilépnünk, akkor a hó esett. Látom apámat a hóförgetekben. A lepedőbe kötött szénát segíti neki húzni fehér tiszakutyánk, egy erős és okos kuvaszkan, aki akkor tájt lovam is. Később a csendőr a torkába döfött szuronnyal. Anyám egy lavor tiszta vizet tett elébe, abba köhögte a vért. Azon a télen indultam el ingben, mezítláb a kovácshoz. Farkas szőr is akkor görbült szemembe. Sokáig pirosnak láttam a havat. A kéményben ördögök muzsikáltak. Egyszer reggeltől délig vak voltam, csak pünkösdi rózsás köröket láttam, mert valami betegség, skarlát a szememre ment. De ülve a kutya mellett a külső ajtóban meggyógyultam hamar. Szobánkban egyik nyáron földmérnökök dolgoztak sokszínű tintával nagy rajzasztalon. Kalapjuk mellett a fácán kakas ragyogó begyetolla. Nárdai úrtól színes ceruzát kaptam. A főmérnök, nagyfejű úr, anyám után leskelődött. Belépve este az istálóba, éppen fejéskor így szólt sután-bután. Na, fejé az urakat? Nem, csak a nagyságos asszonyokat, mondta anyám. Erre kifordult. Most odanézek, ahol valaha az istálló állt, zöld ágak bókolnak a jászol fölött. Szérünk, ami merőpor volt keréktől, patától, a szép zöld porond. Pár napja öcsém lekaszáltas, ím csodaként kikerécsek nyílnak, akár a réten. Jelentik, hogy a szűzivadság elfoglalta udvarunkat. Nem sajnálom, sőt, mintha boldogság cirógatna. Átkozott világ halt meg szemem előtt. Már itt ülök a kikericsek közt, süt a nap, ingem levetve, cipőmben ketyeg az órám. Házunk szélső ház, a falutól kissé távol. Mondhatom még, hogy áll, de alig. Nem hozzuk helyre, csak fele a miénk. Egyébként is előbb lebontani kéne. Távoli körben dombok, erdők, hegyek. Nyugaton a ság és kemenes alja, keleten a somló és a bakony. 10 esztendeig futkostam itt utánozva embert, állatot, madarat. Fogamra véve a játékzabolát, még büszke is voltam, hogy szám erejével hurcolom pajtásaimat. Ha már ló, legyen tüzes. Fészket raktam az öreg fákra, kőtojásokat költögettem. Egyik fáról a másikra a koronán egyetlen ágacska irgalmával is átlendültem. Éltem a félvad életet, nehezen törtem be az iskolában. A fegyelmettán azért tűrtem, mert nagy volt bennem a kíváncsiság. A mester keze alatt nem tűntem ki a többi közül, csak szép és helyes írásban, meg rajzban. Vizsgakor a kanonok tőlem kérdezte. Mekkora hullámok voltak a genezáreti tavon? Mint az a háztető, mondtam. Nem, fiam. Akkorák, hogy csak nem elborították a hajót. A Bibliát nem lehet kiforgatni. Vizsgára a mutatópálcát virágkoszorúval befontuk, ezzel álltam a térkép elé mutogatva. E rabföld az én hazám, s mondtam a verset. Iskolából sokszor kikért apám, például, ha a malacokat szoktattuk a községi kondához. Ilyenkor én futkostam a kanász helyett. Mikor a kis Csikó először ment anyjával a mezőre, én kísérgettem. A pásztorkodás kitöltötte egész nyaramat. Ősszel a délutánok is ezzel teltek, a havas esőkig. Szép és kegyetlen sors volt a pásztorkodás. Hőben, hidegben, szélben, esőben mennem kellett. Egyszer a kiskutya elhurcolta egyik cipőmet. Sokáig nem leltük. Mezítláb kellett járnom az őszi sarat és pocsétákat. A pásztorkodás külön iskola volt. Óra nélkül is megmondtuk az időt, megismertük a füveket, virágokat, játszottuk az ősi játékokat, medvézést, hatludazást, kurtázást, meg a zsiványozást. Simi vezérnek neveztek el, kígyófejű ostort fontunk, s kötöttünk paritját. Az ostorokra fölakasztottuk egymást játszásiból. Kegyetlenül birkóztunk, átestünk sok-sok próbán. Olyanon is, hogy összekötöttük madzaggal fütyülünket, egymással szembeülve hátrálni kezdtünk, hogy ki húzza el a másikat, kié az erősebb. Megtudtam ott, miből lesz a gyerek. Ráz a nevetést, mert látom, a kiszáradt kerek kenderáztatóban, mocsolában, körben ülnek a kölkök, s rázzák tüzes áhítatta a kakasokat, akár a majmok. Egy reggel a rét mellett apró paprikát leltem, búbját levágtam, s keletkezett egy lyukacska. Annyira izgatott, hogy megtörtént velem a baj. Billémet hirtelen égetni kezdte. Egész nap jajgatva szaladgáltam, sütőztem vízben. Ősszel a marhákat összeeresztettük, akkor a rétség közös volt. Míg sütöttük a kukoricát, krumplit, az állatok csatangoltak, viaskodtak. Ilyenkor csúszott le a jószág szarváról a tülök. Egyszer az én fügetehenem is véres kiflit vitt haza a fején. A réten végig folyt egy patak, a hunyor. Egyetlen hal volt benne, egy kis aranyhal, én fogtam ki a kezemmel. Hólvadáskor a patak elöntötte a rétet, s ha megfagyott, hosszú jégpályát csinált. Ott az egyik húshagyó keddet elkorcsolyáztam. A korcsolyát magunk ekecsöltük, három élő hasábfát az egyik élén megvasaltunk. Térdünk közt szöges bottal előre löktük magunkat, ahogy a brajgel képeken látható. Szélha fújt, keresztbe vettük hónunk alatt a botot, s kabátunkat ráfeszítve vitorláztunk. Pár szót a forrásról is. A völgy tövéből gyöngyözött fel, kávátlan kis kútnak látszott, moha és ne felejts gyűrűben. Hasra fekve ittam belőle, legutóbb 1935. augusztusában, mikor végzetesen nagy láz jött rám a réten. Most éjszakra ülök, vadkörte fám alá, az akácos szélre. Egyenes a törzse, de közelről látni háromszor megcsavarta az északi szél. Ezt a fát én neveltem, először más helyen. Onnan elcsorta egyik pajtásom, úgy kellett visszalopnom titokban. Akkor ültettem ide. Talán életemet is jelképezi. A láz, majd hideglelés ott lepett meg a réten, őrizés közben. Délben már nem ettem, a mággubós zsákra dőltem és félrebeszéltem. Bal lábam is nagyon fájt. Csak napok múlva hívtak orvost. Ő megvádolt, hogy zöld almát ettem. Izzasztást ajánlott, vasbort írt receptre. 10 napig izzasztott anyám, vizet nem adtak, csak ritkán voltam észnél a láztól. A pápai doktorok levágták volna a lábam. Rokonunk, aki ott lakott, autót szerzett. Pest felé egy csárdánál apám hozott egy hideg fröccsöt, különben meghaltam volna. Verebély klinika, éjszaka, főzik a műszereket. Lekötnek, éteres kosár alatt számoltatnak. Reggel fölébredve tapasztalom, hogy megvan a lábam. Szomszédom tán egyetemista faggat, s leírja a tőlem hallott furcsa szavakat. Apám belopakodik. Nem fáj a bábó, a láb. Elmondja, csontvelő gyulladás volt, hogy erős a szívem, ezért bírtam ilyen sokáig, hogy ebbe egy biva is beledöglött volna a professzor szerint. Lábadozva a vízcsaphoz ültem. Csodáltam. Sokáig ott pancsoltam, még nem szóltak rám. Másik szomszédom egy rabbit többször megkínált rákszemcukorral. Otthonról kötözésre járva láttam a csöglei bolond családot. Házuk falára, udvar felől tükröket ragaszkodtak sárral. Páváskodtak bennük szülők, gyerekek, toprongyosan. Szeptember végén már iskolába jártam. Októberben már szaladgáltam. November végén elsápadtam újra. Este a lófaránál elszédültem. Csak decemberben a hóesésben nyargalt velem a kehes ló az állomásra. Pesten megvéstek újra, tán az idegeket is elmetélték. Csak behajtani tudtam a lábam, kifeszíteni nem. Madzagot kötöttem lábfejemre, rángattam, hogy helyrehozzam. A doktor azt mondta, kár. Azóta járok járógéppel. Aztán jöttek a csavarások felnőtt koromban, bensőmben is. A vadkörtefa erős és bőven terem, bár hármat csavart rajta a szél. Magam hasonlítottam a fához, felületes írói fogás. Ha van érzelmi élete, emlékezete, amit a tudomány is tulajdonít már a növényeknek, akkor is nagyon különbözünk. Ő százszorta jobban bírja a rosszat, szép aranyzöld vitéz. Láthatólag semmi kényesség benne. Tekintve érzékeimet, melyek annyiszor vertek meg csömörrel, hasonlítok a lóhoz inkább. Kényességemmel sokszor megbántottam szüleimet. Nem csak az eleven, de a feketére sütött vér is iszonyatot keltett bennem. Kezdetben a sárga színt se tűrhettem, különösen a nyers tojásét. Túrós rétes, ha tojástól sárgált, nem ettem. A virágvasárnapra szánt gácsértollát sapkámba tűzve megbüdösödtek ujjaim. Akkor találtam ki az első verset. Réce, réce, kanréce, nem köl nekem ebédre, fújtuk ezt két leánytestvéremmel harsogva anyánk bánatára. Szüleim a két lányt lefogva erőszakosan tömték levessel. A tészta metélt kilökkent állacskájukra szakálnak. Én az asztal alatt kibújva elszaladtam. De a verés elől nem szökhettem. Megesküdtem, soha ilyen húst nem eszem. Megkíséreltem ugyan többször, még a mája is kifordult a számból. S történt az is, hogy a két lány tyúkszarral kente meg orromat, mikor aludtam a favágítón egy rönkön. Hetekig vertem és üldöztem őket. Azóta a csirkebőrét nem eszem. E fölsorolások úgy hatnak tán, mintha kánaáni bőségben válogathattam volna, attól kergültem így el. Általános ételünk a krumpli, káposzta, bab, savanyúrépa, kukoricaféleségek. Anyám a tejben főtt kukoricagombócot így nevezte. Aranygombóc ezüst lével. Ezt nagyon szerettem, iskolába is hordtam hidegen. Tulajdonképpen nem is a húst, hanem a szart és a bomlást utáltam. A csúnya élmények után képzeletem megrontotta a legtisztább ételt is előttem. Kényességemet hecből vagy fogadásból van erőm legyűrni olykor. 1947 nyarán, mikor a képzőművész kollégiumot szerveztük, Csemmiki sajtot szerzett, de az halom gríznek hatott, nyüzsgött a nyüvektől. Mosolyogva megettem. Sokkal később juhászéknál vendégségben Erzsika titkolt előttem egy vézna kis kacsát, kis hattyúnak nevezte, de fűszerrel kitömve, borral, konyakkal megöntözve sütötte meg. Emlékezetem óta ez az egyetlen kacsa, amit elviseltem. Egyéb kényességem, férfiak csókját nehezen tűröm. Apám ezt korán megtudta, utána csak készfogással üdvözöltük egymást. Kényesen titkoltam szerelmeimet. Fölháborodtam, ha szeretőm nevét rám olvasták. A regülő legényeket szétdöncöltem, mikor nagy zengéssel regöltek babusnak. Más ügyekben, ha megundorodtam valamitől, azt nem etették meg velem újra. Búcsúznom kell vadkörtefámtól, kikericset szakítok irkámba, csípek néhány szőlőszemet a megdőlt lugasról. Búcsúzom a háztól, anyámtól. Készülök Lengyelországba. Kedves falubelim, aki régóta pesti lakos, rangos tisztviselő, ül a volánnál, mellette felesége. Elhagyjuk a muzsikától zengő falut, a búcsúi mulatozást. Irány Budapest. A hölgy egy föladatlan képeslappal a bentreket iszkázi legyeket űzi a robogó kocsiból. Ritkán mukkanok meg az autóban, tűnődöm, hogyan folytassam tovább. Különös emlékemberekről írok fejben, hogy megérkezve papírra vessem. Az első különös ember Koma bácsink, Bak Sándor, aki az iszkázi legelőkön együtt volt bojtár Savanyóval, az utolsó magyar betyárral. Összevesztek egy botnak valóbb bangitafa miatt a besenyő erdőn. Tavalyig hittem, hogy a bangita nincs. A Szigligeti parkban rátaláltam. Tábla jelöli. Koma bácsi elmondta, milyen volt régen az iszkázi búcsú. Zalából, Tolnából, Baranyából jöttek az ihászok, a szamaras kordéban, a kishordón úgy ültek, mint a szobor. És mindig történt halál. Festett famadarak még vannak a faluban. Ezeket pásztorok faragták a veszprémi, váci börtönökben. Koma bácsi maga varta csizmáit, maga tímárkodta kecskebőrből. S lilára festette bodzalével. Írni nem tudott, én tanítottam olvasni újságból. Az eszet színekejtette, így. Szitalin. Táncoló babákat faragott, meg sokféle játékszerkezetet. Az ő nyomán járva kezdtem csinálni rajzológépet. Nem sikerült. Pár éve rányitok fiamra. Mit ekecsözte? Egy precíz rajzológépet. Elsápadtam. Ilyen a gének hatalma. Korán kezdtem lesni a mestereket. Harsányi bácsi oly ékes vasalást rakott a szekérre, hogy ma egy fürgetőt, rakoncált, sasókát drágán lehetne eladni, még rozsdásan is. Berta bácsi a bognár, apám katonatársa, nem csak mesterségével bűvölt, de humorával, remek utánzó és színészi készséggel is. Rokonságából anyai ágon származik Hofi Géza. A Bibliából jött elő Kecskédi Miklós nagy hajasan, szakállasan, akár egy Sámson. A keresztfánál szokott imádkozni, közben káromkodott a gyerekre. A piacon eladott disznókat egymaga rakta vagomba. Ignác a félnótás maga költötte litániákkal járta a házakat. Miért nem nősülsz meg, Ignác? Mert a patronokat kányákra sütöttem, nem maradt a galambokra. Ignác, visz a víz, így csúfoltuk. Később a megáradt marcalba fulladt. Kiskamondi Jóska, vándortanyai, majd nemzeti költő, szalagos bottal járt, s kokárdával. A hátán kis szekrényben versei, nyomtatva a pápai kollégium nyomdájában. Anyám ronda embernek nevezte. Szivárványkor megrúgta mászó kisöcsémet, a későbbi Ág István költőt. Öcsém az öreg bakancsán a csigaszöget piszkálgatta, így megzavarta őt ihletében. Ács Jóska a legszelídebb s legerősebb legény volt, sokáig magányos. Szerette a gyerekeket, de főzni nem szeretett. Meglestem, ahogy tükörben kanála leszi a zsírt. Tőle hallottam a legszebb tündérmeséket. Jakab Feri szép tündércsontú legény. Ha tehette, mindig hegedült. Kölcsön adta a hangszert, hogy én is megtanuljam. Cincogtam a tébés kispiroskának a napon. Elvetemült a vonója is. Szégyelve visszaadtam. Írtam a magyarósi hangszergyárnak. Tisztelt magyarósi úr, küldjön nekem egy hegedű árjegyzéket. Küldtek. Néztem áhítattal, s reménytelenül a hegedűket. Akkorra már piroska meghalt. Varsó. Ülök az Európa Hotelben. Hogy ide is elkerültem, abban anyám is részes. Anyám egy délután eldobta a kapát, mondván, kezébe veszi a gyerekei sorsát. Ha már földünk s mindenünk a banké, a jövőnk ne legyen azé. Elnyargalt 15 kilométert Nyárádra nagyanyánkhoz. Rászette, költözzön pápára, hogy ott unokái mind az öt ágon polgáriba járhassanak. Így került két nővérem oda, a nyárádi gyerekek, s majd én is. Két évig magántanuló voltam. Kicsi és vizes szobában laktunk, egymás hegyén hátán, s gondviselőnk a nagymama lett. Szép és jó, egyenes járású, korán hadi özvegy, takarékos és takaros asszony. Jó nagymamának neveztem, ellentétben apám anyjával, aki rossz nagymama volt. Anyámnak mindig parancsolt, ő maga nem dolgozott, nem segített. Szüntelen dézsmált bennünket, diót, almát, gabonát, zsákot, szakajtót, kanalat, s ki tudja, mit még hurcolt el másik szülötteihez, sőt, okmányokat is, hogy kétszer kelljen fizetnünk a másikoknak. Öntözve virágait, ezt mondogatta. Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Hálából nagy sárga hernyót dobtam ölébe, amikor imádkozott. Becsalt a kamrába, meg akart ölni. Jártában az udvaron bolhák táncoltak körötte, ha sütött a nap, ámultuk anyámmal. Én güngöllős, pendelyes korom óta énekes madár vagyok. Valóban szépen énekelt, balladát is. A Molnár Annát, Fehér Lászlót először tőle hallottam. Igazán a rossz nem is ő volt, hanem az érelmeszesedés a fejében. Két évig csak cukrosboron élt, s palacsintát falhoz vágta. Meghalt 86 éves korában, békeporaira. Jó nagyanyánk pápán 7 unokáját gyámolította, közben dolgozni is eljárt. Míg iskolában voltunk, nem fűtött, rokkázott a hidegben. Forgója így hűlt meg egyszer szörnyen. Kínjában baltafokával ütötte tompora csontját. Káposztát nagy fazékkal szokott főzni, 3 napig is ettük. Szűz krumplileves, krumplikása, zsírtalan kaszakőpogácsa, cicege sokszor járt asztalunkra. Kezdetben szorgalmas voltam, jelesen végeztem a polgárit. Érdekelt a képzőművészet, költészet is, de festő akartam lenni. Már akkor Heine verseit környékeztem, próbáltam fordítani. 1941 őszén a Református Kollégium kereskedelmi iskolájába iratkoztam, nem a gimnáziumban, mert 4 év latinját kellett volna nyáron megtanulnom. Magyar tanárom Szatmári Lajos, a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium szervezője. Altó Csándorhoz jártam külön rajzra. Látogattam a képzőtársulatot, de verseimet nem mutattam. Barátom Lengyel Pista Komáromból jött iskolánkba, ő hozta a szlovákiai progresszív mozgalom hírét. Szerettük József Attilát, piros nyakkendőt viseltünk. Veres Pétert a kollégiumban láttam először, a fiatalok tudathasadásáról beszélt, nagyon soványan. Kíváncsi voltam Zilahi Lajosra is, mert ő szerkesztette a Hidat, ahol először olvastam József Attilát, a Bécsben írt szabad verseket. Elegánsan, zsebretett kézzel a kitűnőek iskolájáról, s lebombázott házáról beszélt a Jókai moziban. 2 fogoly című regényéhez is hozzányúltam, olvasgattam, de Dosztojevszkij ereje elrángatott onnan. A Donkanyarnál 14-en vesztek apró falumból. Egy kis vacak orosz szótárból szemelgettem a furcsa szavakat. Lógva az iskolából festeni jártam a város szélére. Forró szélben hullámzott a rozs, hanyatvekve a réten a felhőket néztem, akkor lépett fejemen át egy szép cigánylány. Lengyel tiszti zubbonyban jártam iskolába. Egyik unoka bátyám, aki a román királyi gárdából szökött át, szerezte a befogadott lengyelektől. 3 erdélyi unoka testvérem jött át, a legfiatalabb huszárként lovastul, civilben címfestő. Nagyon vártam, mert képeket is festett. Megtanította vászon alapozására. A nyarakat otthon töltve tettem, amit kellett, ing nélkül jártam hőben, hűvösben. Cipó arcom elkeskenyült már, felső karom szörnyen megvaskosult. Most a Baczynszky emléktáblához megyünk tisztelegni. A fiatal költőt német mesterlövészek megölték a varsói fölkeléskor 44. augusztusában. Az utolsó háborús őszön késve nyílt az iskola, s bezárták hamar. Tamás Laci jó ismerősöm Sopron-kővidára került egy merényletért. Szomorkodva otthon, röpcédulát leltem az útmenti fűben. Nem tudtam jól elolvasni az ákombák betűket, tudtam, ki írta. Csonka bácsi, a lakatos. Hatalmas tél jött. Istálónkban festettem képet, hóban menekvő katonáinkat. Anyám testvérbátyja is ilyen volt a fogatosoknál. Könnyezve beállított hozzánk egy pillanatra, egész télen szóltak az ágyúk a Balatonnál. Németek hajtottak egy sereg csődört, azaz már heréltek, mert lábuk föl az ágyéki csupa vér volt. Hirtelen jött a tavasz, s vele a front is. Gyújtó bombáktól leégett az egyik sora a falunak. Mivel házunk távol állt, nem riadtam meg úgy, mint a falubeliek, akik a mezőre futottak. Lángoló istálókból menekítettem az állatokat. Tudtom nélkül apám is így tett a másik végen. Kormosan, megperzselten találkoztunk össze. Harmadnap reggel egy szovjet tiszt maga mellé intett a dzsipre. Kértem, mutogassam neki a vidéket. Mentünk a Somló iránt, angolul beszélgettünk. Láttam a hegytövéből, hogy újra lángol a falunk. Mondtam, haza kell mennem. Hazavitt. A halottakat szekrényben temettük el. Napokig daraboltuk, s földeltük az állati hullát. Miután eldobáltam a hátramaradt gránátokat, mákot vetettünk anyámmal, s mondtam, béke van, elmegyek iskolába. Indultam pápára, jármű nem akadt, gyalogoltam 25 kilométert. Kevesen voltunk az osztályban, és lehetett dohányozni. A diákbizottságban sürgetve az iskolareformot, javasoltuk az érettségi eltörlését. A koplalástól meg az érettségitől igen lefogyva ballaktam haza. Esztendeig otthon maradtam. Marasztalt a szerelem is, nem csak az anyai képtelenség. Ősszel szépen összefért bennem az esti tej meg az esti bor. 46. január 1-én láttam a szellemeket. Este felé a faluba menet, amint gondoltam, eleven képpé vált a térben. Például elegáns férfiak csíkos meg pepita ruhában sétáltak szembe velem. Miután öklöm tapasztalta csak a levegőt, megnyugodtam. Kocintva újra barátaimmal villámlocs dörgött az ég, majd zuhogott édes meleg eső. Akkor éjjel anyám és nővéreim többször nyitottak rám, nem téptek-e szét az ördögök. Szanyi Ernő jó barátommal elhatároztuk, csinálunk egy kerekes szerkezetet, avval megyünk Pestre a műúton. De az inflációban pálinkát főztünk inkább. Még tavasszal rászedtem apámat, fedeztessünk megmaradt csikónkkal, aki mén volt, s megizmosodott. Betörtem, magamhoz kezesítettem ezt az államilag engedélyezett magánmént. Esztendőre illett a környék, csupa csikónyerítés. 46 őszén grafikusnak mentem az iparművészeti főiskolára. Pesti lakásom nem lévén, kóborolni kezdtem, így akadtam rá egy alakuló népi kollégiumra a Damjanich utcában. Kevesen voltak, B. Nagy László, még B. nélkül, ügyködött velük. Pokróczalan, sodronyos vaságyon háltunk egy tetőtlen házban. Sokasodtak a taguk, új helyre költöztünk, a nagyobb, de épp úgy romos Betesda szanatóriumba. Én írtam ki a kapura. Dózsa György népi kollégium. Már barátom Szanyi Ernő is velünk volt. Építkeztünk, gyűléseztünk, éheztünk, de öntudattal énekeltük. Holnapra megforgatjuk az egész világot. A Győrfibe hetenként jártunk előadásra, kiváló emberek tartották. A kollégiumok majálisán a fáradt Erdei Ferencet gyerekkocsiban csacsígattuk hajnal felé. Ezen a napon hagytam el a főiskolát. Csak később búcsúztam Borsos Miklóstól, aki alakrajzra tanított. Ősszel átmentem a képzőművészetire, festőnek, metnémesterhez. Létrehoztuk ekkorra a képzőművész kollégiumot. Segített Dési Huberné és Beck Judit. Karácsonyra megjelent 7 versem az akkori valóságban. A tiszteletdíjból öcsémnek vettem téli kabátot. Fél évkor 25 forint tandíjat kellett volna fizetnem. Inkább nem jártam a főiskolára. Inkább a kollégium műtermében rajzoltam a 16 éves fagylaltos Erzsike aktját. Kmetti papa üzent, menjek vissza, kifizette helyettem a tandíjat. Meghatottam, és illendőségből hónapokig jártam a keze alá. Áprilisban kiültem a fénybe verset írni. Sokat olvastam, Komor András könyvtárát mi örököltük. Én kaptam a kollégium ösztöndíját, havi 100 forintot. Tépelődtem, sokáig is döntöttem. Inkább verset írok elszántan. A festészethez majd visszatérek. Veres Péter, mint honvédelmi miniszter, elküldte értem kocsiját. Egyik tisztjének, aki gróf volt nemrég, így szólt. Hozzanak sört a fiúnak. Elmondta, hogy tehetségesnek tart, s költő lehetek, ha nem leszek eklektikus. Meghatódva gondolok rá. Víg Rudolf kérésére fordítottam Kottára a szomszéd népek dalait. A szerb népdalok miatt hamarosan följelentettek. Indulót írtam az építőknek. Dúlt szét a bánat sűrű sátrát, hajlítsd vigalom a fákat. Csasztuskákat is írtam, juhásszal, kormossal, darázssal, kuckával, Tóth Gyulával már megismerkedtem. Verseinket Hantai Simon részbe karcolta s illusztrálta. Nyomtatott is belőle néhány példányt. Csokonait végigolvastam többször, juhásznak is ajánlottam. Esküszerűen elhatároztuk, új költészetet teremtünk, nyelvileg is újat. De időm az kevés volt, sokfelé szakogattam. Például én vezettem a kollégiumban a szociográfiai csoportot. Jártunk vidékre, sárban, esőben, faggattuk az embereket, s rajzoltuk őket. Majd elhatároztam, hogy ezt a munkát csak Pesten végezzük. Vértes Györggyel, a fórum főszerkesztőjével megbeszéltük, tanulmányt írunk a prostitúcióról. Örömmel vette, hogy rajzokat is adunk hozzá. Jártunk a lányokhoz, a költségeket GH-sunk fedezte külön keretből. Letarhálta a burzsolyokat, fizessenek a gazdagok. Én rendőr Erzsihez, szép parasztlányhoz jártam. Igazi nevét eltitkolta, vőlegénye volt, kelengyére gyűjtött. A fiúk nagy képeket festettek, s kirakták a kollégiumban. Felsőbb szerveink meglátogatva bennünket, ünnepélyes haraggal betiltották a munkát, a nagy tanulmányt. Megbetegedésről csak egyről tudok. S barátom a szobrász éppen engem faragott márványba, sírköveket loptunk teherautóval a Kerepesiből, mikor érezte, hogy jelentkezik a baj. Trip-trap indulót írtam neki. Juhásszal többször találkoztam. Ősszel beiratkoztunk bölcsésznek, magyar irodalom, szociológia, filozófia szakra. Így kerültünk a József Attila kollégiumba. Itt már toborozták az ösztöndíjasokat a Szovjetunióba. Volt egy rubrika, mi akar lenni? Költő, ezt írtuk be. Feri szerint szép kis ráncos csizmában ülünk majd a Puskin szobor tövében. Révai állítólag dühöngött a merész beírástól, hogy költők akarunk lenni. Pár évre rá ő adott Ferinek Kossuth díjat. Simon Pista hadifogságból hamarosan közén került, nagy karimás kalapot viselt, szelíden fenyegetőzött, hogy lepipál minket is. Az egyetemen a csokonai előadáson elaludtam. Valdapfel professzor fölrázatott. Az én poézisom természetéről beszélünk, ijedelmemben mondani kezdtem. Mások siralmas énekekkel bőgettessék az oboát, és holmi gyásztre nódiát ríkassanak jajos versekkel. Alhat tovább, kolléga, mondta. Meguntam a kollégiumot. Oktalan fegyelemmé csontosult. Ferivel albérletet keresve egész nap áztunk az őszben, s hiába. Este bejelentette, feleségül veszi Szeverényi Erzsikét. Úgy lett. Megáldottam őket a vonaton. Utaztak Medgyes egyházára. Nagyon hiányoztak, elárvultam, visszafogadtak a Dési Huberbe kegyeletből, de csak mint albérlőt. A padlásszobában laktam, a fél évi vizsgák után átmentem orosz szakra. Jeszenyint szerettem volna fordítani. Csoportban tanultunk egy szép orosz asszony Ludmilla vezetésével. El kellett érnem a többieket, akik szeptemberben kezdtek. Márciusban már orosz verset írtam, persze rosszat. Elbúcsúztam Ludmillától. 1949 könyvnapjára jelent meg első kötetem, Hevenyészet összeállítás, mutatja Ferde nézetemet is a költészetről. A könyvnapon Károlyi Mihállyal, Lukács Györggyel, Dérivel, Vas Istvánnal megismerkedtem. Ugyanakkor Füst Milánnal is, aki bemutatkozásakor erősen megcsípte karomon a bőrt. Majd megtudod, mi a költészet. Megtudtam. Nyáron a Rózsadombon kaptunk egy lakást hárman. Juhász, Kormos meg én. Kormos átadta részét másnak, ez a más valaki is idegennek. Hármas társbérletben éltünk, én a cselédszobában, mivel egyedül voltam. Kísérleteztem a fordítással. Nagy hőségben, augusztusban, egy hentes üzlet előtt megundorodtam. Eszembe jutott apám, aki az első háborúban a karácsonyfára aggatott lóhústól kapott csömört. Nem sokára Nagy Lajoséknál Lukács Györgyöt láttam. Nagy darab húsokat vett magába. Csodáltam gusztusát. Bicsérdista voltam. Csak pár hétig ugyan, mert Szófiába utaztam, s kerülnöm kellett a föltűnést. Ide tartozik még. Megkért a Honvédelmi Minisztérium, írjak indulót az utászoknak. Hárosligetről dzsip jött értem, s hogy legyen élményem is, motorcsónakkal jártuk a Dunát, gránátokat dobáltak, s a víz csupa vér lett. Kapkodták a halakat a zsákba. Az indulót nem tudtam megírni. Befejeződött szép és könnyelmű ifjúságom. A folytatást, ami nehezebb, majd otthon írom, ha úgy akarja a repülőgép is. Mikor Lengyelországból Rózsevic, Bulgáriából Nevena Svetanova jött hozzánk írói ösztöndíjjal, akkor utaztam Szófiába, 49 őszén. Föladatom volt, hogy a nyelvet megtanulva fordítsam a bolgár költészetet. Szerencsémre háziasszonyom Zsána Nikolova, az irodalom tanára, először a népköltészethez vezetett, mondván, hogy Goethe csak a szerbeket fedezte föl. Bulgárul a népköltészetből tanultam. Bulgárok mondják, hogy kicsit archaikusan beszélek. Fordítani kezdtem a balladákat, s rájöttem, kell ehhez a megfelelő nyelv is. Átolvastam a magyar népköltészetet. Esztendeig dolgoztam. Fordításaim kiadását 2 évig halogatták. A minisztérium azzal okolta, támogatom a Narodnyik szemléletet. Nem keseregtem sokáig. Maria Ucskovát szerettem. Kisebb megszakításokkal 1,5 évet töltöttem Bulgáriában. 1951 őszén lakást kaptam a Szabadsághegyen. Leszakadt a hó, sokat fáztam, mivel először kályhám hiányzott, majd a tüzelő. Elutaztam a Mátrába, kiírtam az ajtóra. Nem vagyok itthon. Visszatérve látom, kiraboltak. Ágyneműm, ruháim, bőröndömben tartogatott verseim, jegyzeteim hiányzanak. Átadtam a lakást ingyen egy sokgyerekes földimnek, én pedig albérlő lettem. Már Bulgáriában keveset írtam, ez itthon hatott vissza. Teljesen elszegényedtem, hívtak a Szabadnép külföldi rovatához. Beteg vagyok, vért köpök, mondtam. Nem köptem vért, de szörnyen éreztem magam. Fájt a gyomrom, idegzetem megrendült, baljós gondolataim kerekedtek. Kezdetben naívan hittem, hogy bennem a hiba, s kiderült, hogy kint, a valóságban. Kezdetben mégis nem a felső vezetést hibáztattam. Nem hihettem, hogy elárulva a forradalom, ami éltetett ifjúságomban. Jártam szülőhelyemre, vártak panasszal, észbontóan tragikomikus helyzetet láttam, meggyalázott embereket s néptől idegen erőket. Az 1956-os nemzeti tragédia ekkor kezdődött. Az 52-es év mutatja már küszködésemet, és nem csak magammal. A január, bolyongó, téli krónika, Aszály című verseimet hiába vittem szerkesztőségbe, annyira nyíltak, nyílt törések voltak. De megtanított a helyzet fogalmazni is. A következő évben Király István elfogadta őket. Ekkor már komolyan foglalkoztam a tagoló verssel. Bonyolult ritmusképeket szerkesztettem, Whitman, Apollinaire, Majakovszki, de a Biblia is ösztökélt a nagyszabású lírai költeményre. Költői erővel, kemény metaforákkal menni az álság falai ellen. Ekkor szerettem meg újra Adit. 1952 nyarán feleségül vettem Szécsi Margitot. Rózsás blúzban és inkben esküdtünk. A menyegző egy tányér fekete megy volt és vörösbor. Albérletünkben szegényen éltünk. Néha megloptam Csuri nagysága kenyérhagygyűjteményét. Éjszaka írtam, mert nappal a zenész fiú szüntelen trombitált. Juhászék is, főbíróékkal laktak, mi is. Csuri egyébként kedves volt, csak félt, hogy a nyakán maradunk, gyerekbőgéssel válaszolunk a trombitára. Becsület szavamat adtam, hogy nem. Margit Pécsre ment kultúrotthon vezetőnek. Én 3 hónapra Szófiába. Karácsonyra visszajöttem. Szerencsémre lekéstem az első gépet, mert az lezuhant. Margit hiába várt a reptéren. Akkor már itt élt, mert Pécset hidegpincében kellett laknia hasasan. Szép kis karácsonyfát szerzett, boldogok voltunk. Tudtam, hogy fiam születik, és a tündérkertbeli hajdúvezérről Andrásnak neveztem el. Pestlőrincen a nagymama nevelte, anyja is vele volt az elválasztásig. Vasárnaponként látogattam őket, lóhúsleves várt a gyalupados műhelykonyhában. Ízlett, de csak addig még nem tudtam, hogy lóból való. Apósom szeléd és értelmes munkás ember, kölcsönösen megkedveltük egymást. Megjelent népköltészeti fordításom, lélegzethez jutottunk, és megírtam a Gyöngyszoknyát. Mutattam később Zelknek. Ilyen szomorú a helyzet. Ilyen szomorú, mondtam. Zoltán, mint a kisdobos főszerkesztője, magához vett, szép gyereklapot csináltunk, a legjobb írókkal. Tamási Áron, Pilinszki, Szabó Lőrinc, Vörös Sándor is írt a labba. Itt jelentek meg először a nehéz hallgatás után. Vörös évvel előtte mégis későn ismertem meg személyesen. Furcsa volt a körülmény, s a színhely is. Mindkettőnket sörhajtott a bokrok mögé május 1-én az Írószövetség kertjében. Őt igen becsültem, már diákként olvastam verseit. Nyelv szerint földimnek tartom. Kiskoromban náluk is bolyongtunk pulykatojásért. Juhász Feri révén Vas Istvánnál is jártam. Eliotról tőle hallottunk először lényegeset. István még késő este is lejött hozzánk borozni a Ludláb étterembe, vállalta a közös kalandot. Volt egy kellemesen végződő afférom Erdei Ferenccel 54-ben. A szövetségi közgyűlés után oktalanul Lisznyai Kálmánoknak nevezett minket, majd lakására hivatott sokakkal együtt. Ott szemébe mondtam, hogy cserben hagyta a makói hagymát, s még azt is, hogy összeveszünk a kínaiakkal. Másnap estén nagyon bánkódtam, s akkor a Zeneakadémián összekerültünk az első Bartók koncerten. Kedves volt, mintha nem történt volna semmi. A Csuri-féle albérletet elhagytuk már, mert Zelk fölajánlotta édesanyja társbérletét az Akácfa utcában. Fél évig laktunk ott, késő ősszel költöztünk egy zuglói, csupahiba új lakásba. Nekünk mégis nagyszerű volt, néha éjjel-nappal dolgoztam egyfolytában. Így írtam néhány nagyobb szabású versemet. Jól esett, és rám fért, hogy Déri kiállt mellettem egy méltatásban. A tragédia előtti mozgalomban tán csak verseim vettek részt. Személyen vonakodott, mert Glédába kerültem volna sokakkal, akik verseimért még nemrég rám fintorogtak, s üldöztek is. A másodszori átnyergelőkkel, akik majd harmadszor is átnyergelnek. Tisztelet és becsület néhány kivételnek. 58-ban Szófiában falhoz vertem egy hazánk fiát, mert kezemet véresnek mondta, és pisztolyt fogott rám. A fegyverek idején és utána is lefoglalt feleségem betegsége, majd tüdővérzése. Kétfelől értek olyan csapások, hogy még jobban megőszültem. Margitot, mert rosszul kezelték, válságos állapotában kihoztam a kórházból, otthon meggyógyítottuk. Pénzt küldött Kossuth díjából Németh László, aki előtte és utána is megbecsült írásaiban. A kisdobost ott hagytam, fordítani kezdtem. 57 nyarán egy újság azzal vádolt, hogy 64 ezer forintot szégyentelenül fölmarkolok. Csak szerződésem volt. Pénzt csak a 60-as évek elején kaptam a bővített bolgár népköltészetért. Elhatároztam, hogy az egész balkáni népköltészetről képet adok. Jóval később a délszláv elkészült még. Újra angolul tanultam. Blake és Dylan Thomas verseit akartam fordítani. 59-ben képszerkesztő lettem az Élet és Irodalomnál. Ez év márciusában anyám vidám levelet írt, így kezdte. Iszkáz elesett. Vagyis beállt a téhezbe. Megörültem, hogy simán történt. Az 50-es évek elején egy vasmegyei rokonunk fogaival fizetett konokságáért. Beszámolt anyám, hogy a férfiak danolászva mennek a mezőre, köztük apám is. Nem csodálkoztam. A közös munka nem új nekik, mindig összesegítettek. Magnóval indultam haza, de akkorra elcsempült a szájuk. Három faluból három elnök a tagok háta mögött összevonta a téjeszeket. Magam is fölháborodtam. Eljártam ügyükben Pesten, de a házasságot nem lehetett fölbontani. Szép szóval mégis megnyertem őket. Énekeltek a Magnó szalagra. Akkor vettem föl egy szép regölést is. De akire legjobban számítottam, apám nem énekelt. Nem éneklek ennek a világnak. Anyám, aki megnyugodott, a gyermekdalokat boldogan mondta. Aztán én is jobb szívvel írtam, fordítottam. Kedvem volna hozzá, és illő volna, hogy itt befejezzem a történetet. De még hiányzik a kupak erről a történelmi fazékról. Majd megkapja holnap. Sűrítenem kell 13 évet, ami fény és vér és halotti koszorú. Kemény idő, de hirtelen elszállt, mint a tükörbe se néztem volna. Valaha hittem, nem fog rajtam az idő. Iszkázi nagyanyám fenyegetése, majd megveszekedsz, vénülsz te is, csak süke bóka mosolyra gyújtott, mikor még én is elmondhattam, barna hajamnak se híja, se hója. Híja, ha nincs is, hava már sok a fejem tetején is. Megérhettem, hogy verseim érvényt szereztek maguknak, bár nem tettem értük semmit, nem szervezkedtem, nem alászkodtam, nem vesztegettem se mást, se magamat. Volt idő, a 60-as évek eleje, amikor verset szavalni tőlem nem volt divat, sőt, nem volt veszélytelen. Akadt, aki vállalta őket, s mondta fényes lélekkel és fejjel. Berek Kati volt. Sok haláltól tömődött a föld azóta. 63-ban meghalt rákban a szép és jó nyárádi nagyanyánk, mátriárkánk. 69-ben apám halt meg 80. évében, úgy, hogy nem bocsátott meg a világnak. Meghalt közben Tamási Áron, akinek magas szemöldöke alatt sokszor ültünk. Juhász, Csernus, Kondor meg én a trombitásban, a kis rojálban. Meghalt Ferenci Béni, aki mindig biztatott csendes mosolyával. Váratlanul Veres Péter, aki mindig figyelt rám. Kassák, aki konokságban egy volt apámmal. Hirtelenül Skorán, Kamondi s B. Nagy László, akinek fájó idegét hiába simogattam. Eltűnt egy tünemény, Erzsike, Juhászné, aki ifjúságon kedvence volt. Elszállt mellőlem egy arkangyal, Gondor Béla. Szárnya szelével megütötte úgy a szívem, hogy ma is inog. Margitka karácsonykor előveszi a szájmuzsikát, amit földíjétől, a lőrinci szárnyas fiútól kapott a halál előtt, és könnyezve fújja, hogy mennyből az angyal. Én pedig karácsonyi szivarra gyújtok, és eltűnődöm. 1974. szeptember. Vége a könyvnek.